Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, ugyanint írva van a 73. Zsoltárban. A 73. Zsoltárnak mind a 28 versében a hosszabb ige szakaszra való tekintettel Isten igéjét, alázatos szívvel helyünket elfoglalva hallgassuk. A 73. Zsoltár mind a 28 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Ászáf Zsoltára. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert halálokig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszakosak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban, kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek döjtösen. Az ég ellen is feltátják a szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme, ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, és meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne is szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem, örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Amen. Isten szent lelke tegye áldását szívünkben az ő igéinek hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, sokszor úgy szólalunk meg lelkünkben, mint a 73. Zsoltár kétkedő embere. Kétkedően tekintünk magunk körül széjjel, és kétkedően nézünk magunkba. Vajon ilyennek gondoltad te ezt a világot? Vajon ilyennek látod te is ezt a világot? És hogyha ilyen a te általad elgondolt világ, akkor jó ez? Sokszor nézünk szét, és látjuk azt, hogy minthogyha nem te uralkodnál. Aztán ebben a látásban néha megrendül a hitünk is. Lehet, hogy nekünk is úgy kellene csinálnunk a dolgainkat, mint mások. Mint azok, akik nem hisznek benned. Talán az lenne a jó. Talán ki tudnánk harcolni, vagy küzdeni magunknak valamit. De itt állunk előtte, Urunk, mert eléd jöttünk. Mert tudjuk, hogy mindaz, amit mi gondolnánk, mi gondolunk, az csak a miénk is, nem biztos, hogy a tiéd is. Eléd állunk, Urunk, és téged kérdezünk. Uralkodik-e a szeretet? Bennünk van-e a szeretet, ami a tiéd? Te magad vagy a szeretet, és kell-e az nekünk is? Jó-e az nekünk? Lehet-e győztes bennünk és körülöttünk a te általad üzent szeretet? Kérünk, taníts, vezess, vigyél a te utaidon, bölcs szívhez jussunk, és téged tudjunk követni mindenkor. Itt, ha hazamegyünk, vagy bárhová küldesz bennünket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten szava a János evangéliumának 3. fejezetéből, a 16. versből keresi a mi szívünket. Jézus eképpen szólít meg minket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, a szeretett közösség, valahol ez a témánk, és engedjétek meg, hogy tematikus igehirdetések hangzódjanak el most majd az elkövetkező időben, mert hogy az igehirdetésnek két szerepe van, és az az igazság, hogy tényleg nem nagyon tudjuk eldönteni, mi lelkészek sem magunkban, pedig tanítanak bennünket, hogy mi legyen az igehirdetéseknek az iránya, legyen bátorító, megszólító igehirdetés, amiben ugye bárki bele láthat, tehát hogyha valaki most először jön templomba, akkor ne olyan tanítást kapjon, amit nem ért, mert lehet, hogy valaki nem tudja még, hogy hogyan lehet követni Jézus tanításait, Jézus magát hogyan lehet követni, és akkor egy olyan gondolatsort kell, és egy olyan úgy kell az igét az emberek elé tárni, hogy Pál apostol is tette az aténi beszédben az apostolok cselekedeteiben, hogy a világból kiinduló ember gondolatait a világban megvilágított Isten akaratával kell megszólító módon tolmácsolni. Ez az egyik oldala az igehirdetésnek. A másik oldala viszont a tanítás, mert azok az emberek, akik Isten útján járnak, akik már tapasztalták, érzik, tudják, hogy mit jelent Krisztussal járni, azoknak tanulniuk kell, és ezért egy tanítás az igehirdetésben nagyon fontos. Ezt a kettőt együtt nem mindig lehet, próbálkozunk. Nagyon sok gyülekezetben ezért tulajdonképpen két istentisztelet van. Van egy olyan, ahová a gyülekezeti tagok bátran elhívhatják a barátaikat, szomszédaikat, mert olyan dolog történik, amit mindenki megérthet, amiben mindenki beleláthat, és különösképpen nem unatkozik egy-egy prédikáció alatt, hanem szívhez szólóan megérintetik. És a másik istentisztelet pedig a tanító istentisztelet, amin bizonyos tematikus részeket elmélyítenek a hitükben, ismeretükben, egyéb vonatkozásokban mélyülni kívánó gyülekezeti tagok. Tehát tematikus igehirdetések, reméljük, hogy nem lesznek unalmasak. És a témánk, a negyedik gyülekezetünket vezérlő gondolatkör, ez pedig az, hogy a közösség és az egymást bátorító őszinte szeretet vezet bennünket a másik három elv mellett. Ez egy nagyon fontos elve az életünknek, mert ez a szeretet észreveszi, hogy hol van szükség ránk, hol van szükség jóra, a jó szóra, az erősítésre, a bátorításra, az együttérzésre, és ezt a fajta közösséget, a szeretet közösséget építjük itt belül az Isten tiszteleteken, különböző gyülekezeti alkalmakon, és mindenhol, ahol találkozunk. Ennek vannak Bibliában szerzett különösképpen fontos igéi, és ilyen ez a János 3.16, ami igazából nem más, mint az evangéliumok evangéliuma. Hogy egyszer egy lelkipásztor kollégám mondta, hogy ez az evangéliumnak az evangéliuma. Valamikor 1878-ban állították fel Londonban, úgy hívják, hogy Kleopátra tűje, biztos ismerős ez az obeliszk. Ugye Egyiptomból hozták, felállították Londonban, hirdette az akkori brit hatalmat, és úgy gondolták, hogy az nagyon sokáig ott fog állni. Utána az ma is. De mielőtt felállították, azelőtt az alapzatba beletettek egy ládikót. Ez divat egyébként sok helyen, Magyarországon is láttunk ilyet. És a ládikóban különböző dolgokat tettek bele, és azt írták rá, hogy üzenet az 50. századnak. Tehát majd valahogy úgy talán 5000-ben, ha valaki megtalálja ezt a ládikót, akkor a 19. század üdvözletét olvashatja az 50. századnak. És ugye mit tettek ebbe a kapszulába? Beletettek néhány pénzérmét, akkor használatos pénzérmét, különböző súlyokat, mérőeszközöket, gyermekjátékokat, beletették a londoni telefonkönyvet, aztán egy köteg újságot, beletettek 12 női portrét, arcot, igen, nőknek az arcát tették bele, hajtőket, tiperecikkeket, ugye lehet, hogy ez sokkal többet elmond a mindennapi életről, mint hogyha egy férfi kalapot tettek volna bele. Aztán borotvát, irattekercset, az obelisznek a feliratát, annak az angol fordítását, és beletettek 250 nyelven lefordítva, 250 nyelven lefordítva egy bibliai igét. És megkérdezhetné valaki, hogy melyik igét tették bele, nem véletlen, nem mindegy, hogy milyen igét raknak bele 19. századból üzenetként az 50. századnak, hát ezt a János 3.16-ot. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Vajon miért? Talán pont azért, mert ez az egyik legsummázottabb összefoglalása annak, amit az Isten mond az embernek. Ezt igazság szerint nem is kell nagyon magyarázni, és mégis fontos, hogy sokszor újra-újra átgondoljuk magunkon, és magyarázzuk magunknak. Jézus mondta, mégpedig úgy mondta, hogy ezzel jön az Isten az emberhez. Mert hogyha a szeretett közösségről beszélünk, akkor az első és legfontosabb dolog, hogy megkérdezzük, hogy vajon az Isten és az ember közötti szeretett közösség az milyen? Mert hogyha az Isten és az ember közötti szeretett közösséget megértjük, ha azt a szeretetet, amivel az Isten és az ember közötti szeretettel legjellemzőbb módon le tudjuk írni, akkor meg tudjuk magyarázni talán a mi szeretetünkre és a legfontosabb vonatkozásokat. Hogy a mi szeretetünk milyen legyen. Jézus mondta ezt az igét Nikodémusnak, egy magányos öregembernek, aki ellátogat hozzá egy este, egy nyugtalan éjszakán, mert nyugtalanítja valami. Tehát ki az, akit nem nyugtalanít valami? Ki az, aki úgy elmondhatja magáról, hogy ő egy teljesen nyugodt, lelkületű módon jön hozzánk, vagy jön ide akár az Isten tiszteletre? Történnek dolgok, amik felháborítanak bennünket. Ez a világ szinte máshol se szól. Lehet gyülekezeten kívül, vagy gyülekezeten belül. Most például, mielőtt bejöttünk, olvastunk egy névtelen levelet, ami úgy felháborított minket, hogy 10 perccel lemaradtunk a kezdésről, és hát igen, mi is ilyenek vagyunk, hogy még az Isten dicsősége és tisztgyűjtése és tisztelete is sokszor kárt szenved azért, mert az ember nyugtalanná válik valami miatt. És ennek az embernek Isten azt mondja Jézusban, hogy az Isten ilyen. Az Isten ilyen közösséget vállal az emberrel. És azért tették bele, és sokan vagyunk így, hogy ezt a néhány sort szinte majdhogy nem mindenek fölé emeljük, sokkal többre becsüljük minden más ilyen üzenetnél, mert lehet tanítani a szeretetről sokféleképpen, taníthat nagyon bölcs ember, taníthat értelmes, taníthat egyszerű ember a szeretetről, de ez Isten tanítása, és azért igazi, mert autentikus. Mert megélt. Mert valóságos. Valóságosan beszél. Megélve, beleélve beszél az Isten szeretetéről. Ugyanis ki tudna jobban, ki tudna többet mondani az Istenről, mint a fia. Az Isten egyszülött fia. Amikor János evangéliuma leírja Jézusnak ezt a kinyilatkoztatását, hogy úgy szerette Isten a világot, akkor egy olyan érdekes ige alakot használ, ami nem múlt idő. Tehát nem azt használja a görög nyelvben, hogy elmúlt, mert megérkezett, hanem egy érdekes ige alak, ami olyan, hogy elkezdődött múlt idő. Vagyis valamikor elkezdődött, de tart. Még mindig tart. Folyamatosan tart, egészen mai napig tart. Ez egy olyan elkezdődött dolog, ami visszavonhatatlanul elkezdődött. És kezdődik mindig, amikor az ember rátekint erre a néhány sorra. Nem egy ilyen filozófia, nem egy ilyen jéghideg, érthetetlen valami, hanem egy állandó, magát közlő, folyamatos, történő dolog. Egyszer valaki, amikor erről az igéről beszélgettünk, azt mondta, hogy vajon mit szeret az Isten ezen a világon? Igazság szerint én sem nagyon értem. Sokszor vagyok úgy, hogy nem szeretem ezt a világot. És megérteném Istent, hogyha ez az egész úgy történne, mint ahogy a 73. Zsoltár néhány versében először, hogy meggyűlölte Isten ezt a világot. Miért? Biztos mindenki el tudná mondani. Amikor belegondolok abba, hogy egyszerű kérdést teszünk fel, miért tesz valaki valamit, miért kell a különböző dolgokat tenni a másik ember ellen? Miért kell hadakozni? Miért kell inni? Miért kell drogozni? Miért kell a pénzzel a hatalmat megvenni? Miért kell eltaposni az embert? És még sorolhatnám, miért kell a haragunkat kitölteni a másik emberre? És akkor erre a miértre nem tudom a választ. Körbenézek, és azt látom ebben az ember világban, hogy és még a keresztény közösségekben, még akár református közösségekben is. Az emberekben van valami olyan ösztönszerű dolog, ami az cselekedetekben, a szavakban megnyilvánul, és egyszerűen bántjuk egymást. Lehet, hogy szándékosan, lehet, hogy nem szándékosan. Lehet, hogy csak a vágyainkat engedjük el. És akkor azt mondjuk, hogy hát, miért ne lehetne inni, dorbízon? Miért ne, hiszen ez nekem jó. Az, hogy a másikat ezzel tönkre tesszük, az nem érdekes. Vagy miért ne csalhatnám meg a férjemet, vagy a feleségemet? Hát mindenki ezt csinálja, nem? Nem megdöbbentőbb dolog a világon. Azt mondjuk, hogy mi nem ilyenek vagyunk, tehát szembesítettek vele többször is. Otthon Kárpátalján, szomszéd faluban az volt a mondás, hogy a legnagyobb bántás, hogyha azt mondja valaki a nőnek, hogy a férjeden kívül nem kellettél senki másnak. Ez egy kárpátai egyszerű falu. De Debrecenben nem másabb a helyzet, és Szegléden sem másabb a helyzet. Mindenki csinálja. Miért? És ezzel tönkretesszük magunkat, és tönkretesszük a másik embert. És nem csodálkozok, ha azt mondja erre a világra az Isten, hogy nem szeretem. És mégsem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot. Ez valami különleges, titokzatos szeretet. Olyan szeretet, mint mondjuk, hogy kerül a szeretet az anyának a szívébe a gyermekei iránt. Akkor is szereti őket, hogyha rosszak. Akkor is szereti őket, hogyha megtagadják őt. Nem lehet nem szeretni a gyermeket egy anyának, mert az övé. Valahogy ilyen az Isten szeretete, ezt legjobban a tékozló fiú példázatából lehet megérteni, amit szintén Jézus mond el. Egy megfoghatatlan, titokzatos szeretet, egy olyan önfeláldozó szeretet, ami önmagát adja, különös módon a gyermekekért, gyermekéért, akik nem biztos, hogy megérdemlik, de mégis adja. Azért, hogy az a gyerek testi, lelki biztonságba érezhesse magát. Valahogy így ölene át Isten szeretete ezt a világot, amelyet úgy szeretett. Egyszer olvastam egy lelki beszélgetésnek a kronológiáját. Egy olyan hölgy ment el a lelkipásztorhoz lelki beszélgetésre, aki nagyon egyedül volt. Idősebb korára egyedül maradt, mert minden idejét a család foglalt el az idős szüleire való gondoskodás. És úgy gondolta, hogy miért is kell neki baráti kapcsolat, miért is kell neki férj, hiszen olyan jó neki a szülőkkel együtt lenni. Aztán egy éven belül elvesztette a szüleit. És elment a lelkészhez, és azt mondta, hogy egyedül van. Egyedül van, rosszul érzi magát, fáj, nőt nem szereti senki. Ezt a János 3.16-ot igeként adta oda a lelkipásztor neki, és aztán néhány héttel később egy telefonhívásban visszaigazolás történt. Felhívta a lelkészt, és azt mondta, hogy most már érzem. Érzem, hogy nem vagyok egyedül. Hogy úgy szeret valaki. Tulajdonképpen, ha meggondoljuk, adhatott volna Isten valami mást is. Vagy valaki mást is. Jézus Krisztus helyett adhatott volna mondjuk egy másik 10 parancsolatot. A parancsolat egyébként a szeretet útjelzői. A 10 parancsolat az azt mutatja meg, hogy hogyan szeresd a másikat. Aki megtartja, aki szereti a másikat, az betölti a törvényt, mondja Pál. Isten adhatott volna másik 10 parancsolatot, egy másik Mózesen keresztül, de nem biztos, hogy megértettük volna. Hiszen az első 10-et sem igazán értjük meg, abban is néha vannak gondjaink, tehát a legnagyobb gond az, hogy hogyan kerüljük ki őket. De Isten nem azt akarta, hanem azt akarta, hogy megértsük őt. Tudjunk vele beszélgetni. Jézusban odajött és azt mondta, nézd, én így értem a dolgokat. Azért jött, hogy lásd, hogy ilyen ember lehetnél. Ilyen embernek kéne, hogy legyél. Efelé kellene, hogy törekedjél. Sokféle példa van erre. Mondják azt is, hogy ha valaki van egy olyan, hogy be akarta terelni a galambjait egy nagy csűrbe, mert látta, hogy jön a vihar, de nem tudta sehogy sem megérteni a galambokkal, hogy be kell menni a csűrbe, különben bajuk lesz. és akkor értette meg, hogy Jézus azért lett emberré, hogy Isten elmondja, elmagyarázza az embernek, hogy hogyan menekülhet meg. Vagy elképzelhetjük úgy is, hogy egy méhész, aki nagyon szereti a méheit, hogy elmagyarázza az embernek, elmagyarázza a méheknek, hogy hogyan kell élni, legszívesebben ő maga is méhé válna. Sokféle példa van, de igazából valójában csak közelítik annak a jelentőségét, amit Isten tett. Ő Isten lévén lett emberré. És sokkal nagyobb dolgot áldozott fel, mint egyfajta létet, amit mi megismerhetünk, megtapasztalhatunk. Ezekben a dimenziókban, az idő és a tér dimenziójában mi válhatunk bármivé, de ő a mindenség ura, ő a kiterjedt lehető legtöbb dimenzióból lett emberré. A három dimenzióban és az időben élő emberré. Lemondott a többiről. Azért, hogy lásd, hogy értsd, milyen közösséget akar Isten veled. Milyen az ő szeretete, és hogy neked ezt a közösséget hogyan kell építened a többi emberrel. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Azért adta, hogy legyen fogalmunk róla, hogy körülbelül tudjuk, hogy kicsoda az Isten. Mindig egy jó kérdés egyébként, kicsoda az Isten, milyen az Isten, ifjúságén, felnőtt konfirmáción, nagyon sokszor felmerül ez a kérdés. Mert van ilyen is. Igaz, hogy az iskolából, a református iskolából delegált konfirmandusok, azok sokszor mások, mint a felnőtt konfirmandusok. A református iskolából ugye jönnek a konfirmandusok, mert muszáj. Vagy a gyerekek jönnek, mert muszáj, mert küldik őket a szülők. És őket hogy igazából ez a dolog nagyon nem érdekli, hogy milyen az Isten, de a felnőtt konfirmandusokat jobban érdekli. És el tudom képzelni azt, hogy majd egyszer az én gyermekem is megkérdezi, hogy milyen az Isten. És hogyha a te gyermeked megkérdezi, hogy apa vagy nagyapa, milyen az Isten, akkor mit mondasz rá? Először is azt mondanám, hogy nem olyan, mint én. Mert én bármennyire is igyekszem és törekszem, tökéletlen vagyok. A minap a lányom, amikor megérkeztem valahonnan este, kitárta a kezeit, és azt mondta, hogy apa, és hozzám szaladt, és megölelt, és azt mondta, hogy hiányoztál. Ez egy, nem tanította neki senki, de valahonnan leelleste, és mondta. És utána kérdeztem, mit csináltál? Nagyon szeret. Valahol ilyesmi lehet egy olyan érzés, amit mi is érezhetünk sokszor az Isten felé, amikor közeledünk. De mi csak egy képet adunk, egy törékeny képet arról, hogy milyen lehet az Isten. A családi viszonyban ugye az ember Isten képe az nagyon sokban függ attól, hogy milyenek voltak a szülővel kapcsolatos történései, milyen az apa, milyen az anya képe. De ha megkérdeznéd tőlem a lányom majd, ha idősebb lesz, hogy milyen az Isten, akkor azt mondanám, hogy nézd meg Jézust. Olyan. És tudod mit? Legyél te is olyan, mint én. Vagy tudod mit? Alakuljunk együtt hozzá. Menjünk együtt hozzá, mert az a helyzet, hogy aki szereti az Istent, az követi őt. Tehát Jézusnak követőkre van szüksége. Az Istennek arra van szüksége, hogyha szeretem, akkor kövessem őt. Hogy próbáljam meg összeszedni minden erőmet, és próbáljak olyanná válni, mint ő. Hogy akik hisznek ő benne, akik keresik, megtalálják őt, azok kövessék őt az életükben. Hogy ez a világ ne olyan legyen, mint amilyet, ha körülnézünk és azt mondjuk, hogy biztos, hogy ezt akarja szeretni az Isten. Legalább mi benne legyünk olyanok, akik megpróbáljuk
magunk körül olyanná alakítani a világot, amilyen Isten Jézusban megmutatta és próbálná alakítani. Ugye, Albert Schweitzerről sokszor példáloztam. Egyszer egy riporter megkérdezte tőle, amikor meglátogatta Lambarinében, kórházában, hogy foglalja már össze néhány mondatban a hitét. És akkor a nagy orvos körbe mutatott, és azt mondta, hogy már összefoglaltam. Itt van körülöttem. Amit magunk körül teremtünk, azzal a hitünket, az Isten felé való szeretetünket, és az Istentől megismert szeretetünket foglaljuk össze. Mutatjuk meg a világnak. Hogyan lehetne, hova jöhetne a világ, ami más, mint amit maga körül tapasztal a folyamatos egymást gyilkolás és nyírás helyett? Tudunk-e alternatívát mutatni? Nemrégiben indult a Mária Rádióért a gyűjtés, van, aki tudja, tegnap este voltam bent a központban, hogy evangélikus kollégámmal, Péter Zoltánnal egy beszélgetésre. Áprilisban fog indulni, és interjút készítettek velünk, megkérdezték, hogy miért várjuk a Mária Rádiót, és sok mindent lehetne mondani, nektek mondom, sokféleképpen lehet ehhez hozzáállni. Állhatunk úgy is hozzá, hogy na, a katolikusok megint csináltak valamit, hogy minket egy kicsit túlszárnyaljanak. Mondhatnám azt is, hogy kell egy Mária Rádió, egy katolikus rádió, hogy a nagy templom nagyságát és hegemóniáját ellensúlyozza a városban katolikus részről. Meg elmondhatnám azt is, hogy milyen bálványimádás Mária kultusza, meg elmondhatnék sok minden mást is. Csak kérdés, hogy azzal használnék el. Hogy elmondhatom azt, hogy mennyire megtisztelő az, hogy minket is kértek fel, hogy műsort szerkesszünk. Református műsort szerkesszünk benne. Hogy Krisztusról bizonyságot tehetünk ott is. És ha valaki nem tud eljönni egy Isten tiszteletre vagy egy misére, ha bekapcsolja a rádiót és pontos időben tudja azt, hogy ekkor reformátusok fognak megszólalni benne, vagy evangélikusok fognak megszólalni benne, akkor ott hallhat evangélikus és református bizonyságtételt, hogy közös értékeinket közvetítjük, hogy a Krisztus szeretetét, az Isten szeretetét próbáljuk a hullámhosszokon is az emberekhez eljuttatni, hogy lehet így is szeretni egymást, nem csak agyonverve, lenyomva, címkézve, felcímkézve a másikat. Mert ez Jézus Krisztus szeretete. Nem tett különbséget, beszélt a vámszedővel, és beszélt a farizeussal. Beszélt a hithű zsidóval, és beszélt a római századossal. Mert mindenkinek fontos, hogy meglássa az Istent. És mindenkinek fontos, hogy látjon egy mintát az Isten szeretetéről, hogy hogyan kell megélni magunk között, bennünk ezt a szeretetet. Hogyha a karácsonyra visszatekintek, akkor nagyon gyakori kérdés, a konfirmandusokkal meg is beszéltük, hogy te mit kaptál karácsonyi ajándékként. Ha Istenre gondolok, akkor megkérdezem tőletek, hogy te mit kaptál Istentől? Mi az, amivel meglátogatott téged? Ha Jézus Krisztust kaptad, akkor tudjad. Azt az ajándékot kaptad, aminél nagyobbat senki ebben a világban nem adhat neked. Mert úgy szerette Isten a világot. Úgy szeretett Isten benne téged, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz benne, ne vesszen el ebben a világban, mert könnyű elveszettnek lenni, hanem örök élete legyen. Amen. Istenünk,
Hatalmas az irántunk való szeretet, amivel közénk jöttél. Jézus Krisztus lényében megtapasztalhatjuk azt, hogy hogyan látsz bennünket, és hogyan akarsz minket megkeresni. Olyan jó, hogyha meg is találsz. Olyan jó a te közelséged. Ahogy a Zsoltáros írja, nekem olyan jó Isten közelsége. Téged tartunk oltalmunknak. A te tetteidet hirdetem. Hadd adjunk tovább valamit abból, amit te nekünk adtál. Ha te megkerestél, megtaláltál, és szeretsz minket, akkor engedd, hogy mi is megkeressünk olyan embereket, akiknek szükségük van rád. Lehet, hogy tudják, lehet, hogy nem. Olyan embereket, akik azt mondják magukra, hogy elveszettek, akikkel senki sem törődik. Legyünk mi a te küldötteid, ahogy fel is szenteltél bennünket erre. Legyen ez a közösség ilyen. Urunk, add, hogy a te szereteted, amit ingyen kegyelemből adsz nekünk, átjárjon, megerősítsen bennünket. Vedd ki szívünkből a kételkedést és a kétségbeesést. Erősíts meg abban, hogy te mindenek fölött való Úr vagy. És nekünk egyetlen egy dolgunk van, Krisztust adni, élni és hirdetni ebbe a világba. Szentelj meg bennünket így, küldj el. Imádkozunk azokért az emberekért, akik szenvednek különböző nehézségek között. Kérünk, adj nekik lelkedből erőt, hogy meglássák a te szenvedésedet, és azon keresztül erőt merítve tudjanak dicsőíteni téged. Kérünk, hogy láttass jövőt. Országunk, népünk jövője a te kezedben van. Belőled meríthetünk tudást, bölcsességet, hogy hogyan irányítsuk a saját életünket, és hogy hogyan lehetünk hatással közösségeink életére. Kérünk a betegekért, azokért, akik beteg ágyon fekszenek, és egyetlen egy reménységük te vagy. Kérünk a segítő kezekért, lelkekért, akik beteg ágy mellé állnak, hogy tudjanak bátorítást és erőt adni a szenvedőknek. Kérünk, hogy téged tudjanak közölni, téged tudjanak átadni másoknak. Add, hogy a benned vetett hit rendületlen, a tőled nyert reménység kitartó, a beléd vetett hit, bizalom erős lehessen. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Magunk csendjében rövid ideig imádkozzunk. Amikor a mi Urunk a földön járt, így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Istennek népe, ezt mondja az Úr, ti pedig semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálatelt szívvel tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.